153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel. Mai adásunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Egy szilárdis diákkal beszélgetek, Savanya Csengével, végzős diák, aki egy kicsit éppen még liheg és izgalmasan várja a streetball eredményt, hiszen ma éppen streetball gálán vettél részt. Szervusz Csenge, köszöntelek szeretettel.
Köszöntöm a hallgatókat, áldás békesség.
Csengével már találkoztattak itt a rádiónkban, de körülbelül 1-2 éve volt utoljára, hogy hosszabban beszélgettünk. A te legizgalmasabb élettörténeted ahhoz kapcsolódik, hogy az EFS cserediák programban részt vettél, és most már szervezőként részt veszel. Kezdjük az elején a történetet. Hogy kerültél kapcsolatba a nyelvekkel, és utána mit is jelent ez a cserediák program, EFS?
Én 2014-ben ismerkedtem meg az EFS-szel egy ilyen iskolai bemutató során, amikor egy nemzetközi, igazából egy német önkéntes jött ilyen bemutatót tartani, ilyen interaktív órát, és akkor hallottam erről a programról először. Úgy döntöttem szüleimmel, tehát anyukámmal úgy döntöttem, hogy fogadunk egy cserediákot, akkor még csak 2 hétre fogadtunk, mert mi is először így megrémültünk a dologtól, meg nem nagyon voltunk még jártasak a témában, és akkor fogadtunk egy indiai cserediákot 2 hétre, és akkor kerültem így közelebbi kapcsolatba az angol nyelvvel. Előtte is, hát nem voltak rossz jegyeim angolból, de csak egy volt a sok tantárgy közül, és utána rájöttem, hogy mennyire fontos, meg elkezdett érdekelni, meg sikerélményem volt, és akkor több energiát is fektettem bele, meg sokkal egyszerűbb volt így, hogy volt kivel gyakorolni. Utána jöttek a cserediákok sorba, elkezdtem önkénteskedni, meg úgy közelebb kerültem az EFS-hez.
Tehát, ha jól értem, akkor elsőként alapvetően ti fogadtatok cserediákot.
Igen, ez így volt, és mielőtt én kiutaztam 2015-ben, előtte 3 cserediákot fogadtunk, és nyilván ez hozzásegített engem például az anyagi részében a kiutazáshoz, mert alapvetően ez egy drága mulatság, viszont az a jó az EFS-ben, hogy támogatják azokat az embereket, akik segítenek nekik. Tehát az önkénteseiket anyagilag is támogatják, ezzel viszonozzák a munkánkat, mert alapvetően ez egy teljesen önkéntes munka, amit mi végzünk az EFS-nél.
Említetted, hogy ez egy drága mulatság, és valahogy bennem is az van meg, hogy alapvetően aki fogad ugye cserediákot, az azért gyakorlatilag szinte egy plusz gyermeket tart el egy évig, vagy fél évig, ameddig. De említetted azt, hogy nektek ebben segítettek. Ez hogy működik? Ezt lehet-e tudni? Hát, ha több kedvel és több bátorsággal fognak bele mások is a cserediákok fogadásába.
Igen, ez elsőre igazából érdekes lehet, meg mindenkiben más gondolatok fogannak meg ezzel a témával kapcsolatban. Igazából nem kötelező a cserediákokat kirándulni, vinni, utaztatni, hasonlók, tehát, hogy ők a saját szórakoztatásukat alapvetően finanszírozzák. Nyilván, ha a család úgy dönt, hogy együtt mennek nyaralni, akkor általában szokták. Mi is annyi támogatást kapunk az EFS-től, hogy például a menzáját a cserediáknak azt állják, meg az utazását, hogyha mondjuk nem kiskolánosan laknák, akkor az iskolába. Tehát nem fizetnek nekünk azért, hogy mi cserediákot fogadunk, mert alapvetően az a cél, hogy szeretetből fogadjuk, meg azért, mert mi tényleg szeretnénk, hogy ő a családtagja legyen. Ami alatt azt értettem, hogy segítenek nekünk, az nekem a kiutazásba volt, hogy én ösztöndíjat kaptam, amikor kimentem Mexikóba 1 évre, és ezzel értem a segítséget.
Akkor ez nem általános, hogy mindenki, aki mondjuk már nem cserediákot fogad, hanem szeretne kiutazni cserediákként, hogy mindenki kap ösztöndíjat, hanem ezt lehet igényelni, és vagy van, vagy nincs.
Igen, különböző hosszúságú programok vannak, nyilván az ára is változik az országtól függően, lehet ösztöndíjat igényelni, és ez különböző dolgok alapján alapítják meg, tehát EFS-es múlt például, hogy az ember önkénteskedik, családi háttér, vagy tanulmányi eredmény, meg van egy ilyen országválasztó hétvége, ami ilyen rövid tábor igazából, és ott vannak különböző feladatok, az alapján, a feladatok alapján egy ilyen képet kapnak a diákról, és akkor megítélik, hogy kinek a legalkalmasabb ezt a segítséget adni.
Azt gondolom, hogy ez annyira szertágazó és izgalmas program, hogy nagyon jó dolog, hogy mi most erről beszélgethetünk. Engem azért is érdekel most jobban, mert bevallom őszintén, hogy én hosszú évek óta tanárként együtt élek cserediákokkal osztályokban, de talán idén csodálkoztam rá először igazán, hogy hogy mennyire érettek azok a diákok, akik cserediákként ülnek a padsorokban, de erről hamarosan beszélgetni fogunk tovább. Említetted, hogy indiai volt az első diák, aki nálatok lakott, még csak 2 hétig, de említetted, hogy volt még 2.
Az indiai után volt egy olasz lány, aki 3 hónapig volt nálunk, utána Hongkongból fogadtunk egy cserediákot, aki 6 hónapot töltött nálunk, utána én kiutaztam, és amíg én kint voltam, addig anyukám fogadott egy mexikói fiút, tehát pontosan annyi időt töltött itt, mint amennyit én kint.
És egyébként annál a családnál laktál kint?
Nem, ez nagyon érdekes, mert anyukám hezitált, hogy fogadjon-e, amíg én kint vagyok, mert ugye mégiscsak jobb, hogyha van testvér, ilyeneket gondolt, és ő így az utolsók között döntött úgy, hát már alig volt olyan diák, akinek nem volt családja, és úgy döntött, hogy hát akkor milyen vicces, hogy még van egy mexikói fiú, és akkor befogadta, és nagyon jóba lettek. Én egyszer meglátogattam az ő anyukáját, ami kint voltam Mexikóba, de alapvetően másik családnál laktam. Ezután, mikor hazaértem, akkor egy venezuelai fiú lakott nálunk 5 hónapig, és most még a Bengi itt van, ő egy török lány, aki az egész a névet nálunk tölti.
Igen, Bengi a diákom is egyébként a Szilárdiban, és többek között meg fogunk is róla beszélni. Hallgatóink, maradjanak velünk, alapvetően az EFS cserediák programról beszélgetünk, az egyik legtapasztaltabb diákkal, aki nagyon éretten működik itt végzősként a Szilárdiban, Savanya Csengével beszélgetünk tovább. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai beszélgetésünket Savanya Csenge Szilárd és végzős diákkal, akinek óriási tapasztalata van az EFS cserediák programmal kapcsolatban. Aki nem érti ezt a fogalmat, azért elmondom, hogy külföldi diákokat fogadnak itt több, kevesebb, inkább több ideig, hetekig, hónapokig, esetleg egy egész tanévig családok, illetve ennek keretében ugyanúgy magyar diákok is mehetnek ki külföldre fogadó családokhoz, ahol szintén egy hónapig, fél évig, egy egész tanévig ott tanulnak, tehát erről beszélgetünk. Számos pont van azért számomra, ami még homályos, és nagyon-nagyon tisztelem, becsülöm ezt a programot. Röviden, sokkal érettebbek azok a diákok, akik ezen program keretében itt ülnek nálunk a padokban, és nem csak a nyelvtudás miatt, mert egy vietnámi, hongkongi, mexikói, olasz lánynak kell tanulnia angolul, hogy itt meg tudjon élni Magyarországon, mert kevesen tudnak ugye kínaiul nálunk, de rengeteg tekintetben érettek ezek a diákok. Na, majd erre is visszatérünk. De elsőként, milyen feltételei vannak annak, hogy valaki fogadhasson diákot?
Alapvetően nincsenek anyagi feltételei. Van egy családlátogatás, ami igazából arra szolgál, hogy az EFS önkéntesei orientálják a családot, hogy mégis mire számítsanak. Azt szoktuk mondani, hogy ami 3 dolog szükséges egy sikeres családhoz és egy sikeres fogadáshoz. Az első az egy plusz tányér az asztalon, egy plusz ágy, ahol aludhat a cserediák, és szeretet. Mert hogyha ez a 3 dolog megvan, akkor általában működni szokott. Mert az ilyenek, hogy tolerancia, meg különbségek elfogadása, ez nyilván család és diák függő. Szóval a konfliktus helyzetek is mindig vannak, de ezeket jó megoldani, mert az ember találkozik a kulturális különbségekkel, és szerintem, hogyha az ember alapvetően nyitottan és elfogadóan áll a dolgokhoz, akkor mindent meg lehet oldani.
Én biztos vagyok benne, hogy mindez, amit most elmondtál, ez a fajta hozzáállás, mind a diák, a külföldi diák, mind a fogadó család részéről egy elképesztően fontos dolog, és talán pont ezért válnak nagyon érettekké azok a diákok, akik ebben részt vesznek, és azok a családok és ott lévő helybeli diák, aki ebben részt vesz, mert ugye más hallani az elfogadásról, és más egy teljesen más viselkedés kultúrájú diákkal együtt élni nap, mint nap. Osztozni a fürdőszobát.
Igen, ez teljesen így van, és általában a diákok, akik jönnek, azok fel vannak arra készülve, hogy egy teljesen más családba fognak lakni, mint az ő sajátjuk, és például személyes példát is tudok mondani, hogy én anyukámmal élek otthon egyedül, per pillanat cserediákkal, de egyébként 2 vagyunk, és én egy nagy családba kerültem, szóval 2 testvérrel, meg anyukával és apukával éltem együtt, és eszméletlen jó tapasztalat volt az, mert mindig is ugye gondolkoztam rajta, hogy milyen lenne, és mivel ők engem teljesen családtagként kezeltek, ezért teljesen megtapasztaltam, hogy milyen egy nagy családban élni, szóval nyilván voltak érdekes dolgok, hogy egy fürdőszoba, 5 ember, és akkor persze be kellett osztani, míg itthon ezzel nincs probléma nyilván, de ezek szerintem olyan dolgok, amik csak jó emlékeket fognak bennünk kialakítani.
Éppen Giuliával beszélgettünk nemrégen, aki szintén egy szilárdis cserediák Firenzéből, és teljesen meglepett, ha már itt tartunk, akkor beszéljünk erről, arról az érési folyamatról, hogy én megkérdeztem, hogy miért Budapest, miért Magyarországra jött, ugye utána kis Kunhalasra, és mondta, hogy igazából volt néhány ország, amelyik szimpatikus volt számára, de nem ez volt a fontos, hogy melyik országba fog kerülni, hanem pont amiről beszéltél, hogy ő vágyott arra, 17 évesen felmérte azt, hogy ő éretlen, hogy mindent a szülei megoldanak helyette, és ő kifejezetten vágyott arra, hogy ő önállóbb, önbizalommal telibb legyen, tehát vágyott olyan nehézségek közé, amit neki magának kell megoldania.
Ez remek hozzáállás, ezt nekem még nem is említette, úgyhogy most ezen én is meglepődtem. Igen, nincs, azt mondjuk, hogy nincs olyan, hogy rossz ország vagy jó ország, hogy valaki jó országba került, vagy nem. Mert nyilván vannak az embernek néhány ilyen személyiségi különlegességei, amik jók egy országban, vagy kevésbé jók, tehát elfogadottak, kevésbé elfogadottak, szóval ezt szoktuk például ezen a kiválasztó hétvégén, amit említettem, ezzel szoktuk segíteni a diákokat, viszont alapvetően a tapasztalat, meg a kultúra és különbségeknek a megismerése, az minden országban ugyanúgy éri az embert. Ha Ausztriába megy, ha Mexikóba megy, ha akárhova, Törökországba, Tájföldre, nyilván vannak, ahol nagyobbak, a különbségek kisebbek, de úgy gondolom, pont ahogy a Giulia is mondta, ez csak a cserediák javára szolgál.
Igen, ez pontosan így van, hogy elmondtad, mondta Giulia, hogy számára az azért fontos volt, hogy meleg legyen az ország. Norvégia azért esett ki, mert ott hideg van, tehát nyilván Olaszországban él az, tehát vannak ilyen fix pontok, amik azért jó, ha megvannak, de alapvetően a lényeg a nyitottság és a más kultúrában való érlelődés. Egyébként te most milyen funkcióban működsz? Tehát van ismét cserediákod, volt, és te is voltál Mexikóban egy évig. Milyen funkciód van most ugye ebben az önkéntes szervezetben?
Hát ez érdekes, elég univerzális vagyok, tehát így igazából a fogadó részről, mert mi három részre szoktuk osztani az EFSS munkát, az egyik a fogadás, a másik a kiutazás, a harmadik pedig az önkénteskedés. És ezek között van átjárhatóság. Tehát, hogy én per pillanat fogadó tesó is vagyok, így júliusig, amíg a Bengi itt lesz. Volt kiutazó diák vagyok, és önkéntes alapvetően. Szóval részt vettem már egy-két képzésen, ami nem azt jelenti, hogy mondjuk fontosabb vagy nagyobb ember lennék, mint a bármelyik másik önkéntes, csak megtanulunk ilyen alap dolgokat, hogyha vezetünk ilyen csoportfoglalkozásokat, vagy az említett orientációkat is szervezzük, akkor nyilván célszerű néhány praktikus dolgot megtanulni, meg hogy foglalkozzunk a diákokkal, hogy ez ő javukra váljon. Úgyhogy ezeket tanultam meg.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a cserediák programról, külföldi magyar oda-vissza utazásokról beszélgetünk, Savanya Csenge, Szilárd és Végzős diákkal, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai beszélgetésünket Savanya Csengével. Ugye említetted, hogy te univerzális segítője, tagja vagy ennek a cserediák programnak, hiszen fogadtál is diákot, többet is, mentél is egy hosszú évre Mexikóba, talán ez kevés ilyen bátor bevállalós diák van, illetve most önkéntesként is segíted, és említetted, hogy voltatok kurzusokon, voltál képzéseken, ahol azért segítik ezeket a programokat. Mennyi szabadidődet emészti ez föl, vagy mennyi idő mivel jár ez a feladatkör, mondjuk az önkénteskedés?
Igen, ahogy tanárnő is mondta, ez teljesen önkéntes program, szóval mi annyit teszünk bele, amennyi időnk van. Tehát például most én ebben az évben érettségizek, és mondtam is ugye az EFSS vezetőinknek, hogy igazából én most nem nagyon fogok ráérni, meg kell koncentrálnom az érettségire, úgyhogy nem is baj, azt mondták, teljesen tiszteletben tartják. Voltak ilyen különböző képzések, amiket például tavaly elvégeztem. Ez egy tréneri képzés, alapvetően úgy hívjuk azokat, akik vezetik az orientációkat, vagy tréningeket csinálnak, és ezt idén, tehát 2018. januárjától vagyok én is orientáció szervező tréner, és nyilván még a betanuló szakaszban tartom, tehát én úgy gondolom, még ott vagyok, és folyamatosan fejlődök, de ezeket a koordinációs dolgokat a tréningek során azokat szoktam általában szervezni. Csoportfoglalkozásokat is szoktam vezetni, külföldi, meg magyar diákoknak is felkészítjük őket a kiutazásra, és általában az élményeiket, a már megszerzett tapasztalataikat, segítjük őket, hogy fel tudják dolgozni, és helyesen kezeljék az adott konfliktus helyzeteket.
Ez egy nagyon-nagyon komoly feladat, abszolút multikulturális ismeretet igényel, nagyon jó mentálhigién és ismeretet igényel, hiszen egy konfliktus még magyarul sem könnyű kezelni, nem, hogyha két különböző kultúrájú és egymás többé-kevésbé nem biztos, hogy pontosan értő ember vagy csoport között van. Mesélj nekünk egy kicsit ennek az egésznek a szerkezetéről, milyen feladatai vannak attól kezdve mondjuk a segítőknek, hogy egy diák bejelentkezik, hogy ő szeretne utazni mondjuk fél évre?
Hát ez úgy működik, hogy alapvetően mi szervezünk ilyen előadásokat, ahol tudnak informálódni, és ott általában elérhetőséget cserélünk, ők felregisztrálnak az ifs.hu oldalra, és onnantól kezdve bekerülnek az e-mail listába, és e-mailen keresztül kapják az információkat. Tehát ez semmi kötelezettsége nem jár, attól még, hogy az ember kap egy e-mailt, nem kötelező neki 3 hónapon belül kiutazni, csak kapja az információkat. Aztán van ez az országválasztó hétvége, amit említettem, oda el kell menni, és onnantól kezdve elkezdődik az, hogy a diák online kitölti a jelentkezési anyagát, kell írnia magáról néhány sort, amiben bemutatja, hogy milyen is ő, mit szeret csinálni, különböző papírokat ki kell tölteni, a hasonlók, és szerintem körülbelül egy olyan 5-6 hónap után történik meg az a kiutazás, ami előtt van egy felkészítő orientáció, amiket általában mi szoktunk szervezni. A szabályokról beszélünk, hogy mit érdemes csinálni, mit nem érdemes csinálni, mert azért ez fontos. Tehát tekintve azt, hogy 14 és 18 év közötti diákok utaznak ki, fontos az, hogy megbeszéljük velük, hogy mik azok a dolgok, amiket érdemes, és mik azok, amiktől inkább sérül az évük, és nem gyarapodik.
Szerintem ez egy nagyon komoly feladat, hogy hirtelen felrém lett előttem, hogy egy 15 éves diák, aki egész konkrétan milyen problémák azok, amikre felhívjátok a figyelmüket, hogy ne tegyék, mert ugye ez egy nagyon érzékeny kor.
Ez nagyon érdekes egyébként, mert nyilván a személyiség típusokhoz is kapcsolódhat, mert van, akit arra kell figyelmeztetni, hogy mondjuk ne menjen a bulizni minden hétvégén, van, akit meg arra kell figyelmeztetni, hogy ne maradjon otthon túl sokat. Tehát egy ilyen általános képet igyekszünk kialakítani, hogy mi az az ideális viselkedés típus, amit célszerű mutatni az év alatt, viszont kis csoportokba szoktunk általában dolgozni, és nem válogatjuk az embereket úgy, hogy na, ide jönnek azok, akik harsányak, ide meg azok, akik kevésbé. Nem, egyáltalán nem így van, hanem abszolút véletlenszerűen választjuk ki a diákokat a csoportba, és igyekszünk az ő személyiségük által segíteni egymás tapasztalatainak a növekedését. Beszélünk arról, hogy ha mondjuk ez történik-e veled, akkor hogy reagálnád le, mik azok a szabályok, amik esetleg erre vonatkoznak, tehát van azért egy-két alapszabály az IFS-ben, tehát mondjuk az ilyen droghasználat, meg az alkohol, az nyilván célszerű elkerülni, tehát a droghasználat egyáltalán, az alkohol pedig olyan, hogy az ország szabályaihoz mérte, mert például egy 18 éves diák, ha kiutazik az USA-ba, akkor még nem ihat alkoholt nyilván, meg a fogadó családnak a szabályai szerint is muszáj élnie, meg ilyesmikre szoktuk igazából felkészíteni, stoppolni nem szabad, nyilván az veszélyes, tehát hogy ilyeneket elmondunk, amik lehet, hogy meg se fordulnának az eszükbe, hogy veszélyhelyzetet alakíthat ki, mert mondjuk az otthoni kultúrájába belefér, egy latin kultúrába meg nem fér bele, hogy egy ismeretlen embernek az autójába üljünk, stb. Ezeket megbeszéljük velük, esetleg, hogyha nem tudom, a családban van valami probléma, szóval szoktunk ilyen szituációs gyakorlatokat csinálni, hogy ki hogy értelmezni, hogy oldaná meg a dolgokat, és ez nem osztályozzuk őket, meg semmi, csak szeretnénk, hogyha egy kicsit belegondolnának, hogy nyilván lesznek ilyen dolgok, amiket meg kell oldani.
Végborzongok, ez annyira jó dolog, tehát tanítani így kellene, mert nem a jegy a lényeg soha, hanem itt egy olyan éles, intenzív helyzetről és szituációról van szó, amire ti felkészítitek őket, amivel néhány hónap múlva, sőt lehet, hogy néhány hét múlva azonnal találkozni fog, és hát ez fantasztikus, nagyon izgalmas és nagyon hasznos, azt gondolom. Hát ez aztán segíti az önismeretet, a nyitottságot, az érést, tehát nem véletlen, hogy ilyen érettek ezek a diákok, akik ide kerülnek. Maradjanak velünk, zene után visszatérünk. Savanya Csengével a Csere Diák Programról beszélgetünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a beszélgetést Savanya Csengével. Mi van akkor, ha nem passzol, nagyon nem passzol a fogadó család és a cserediák személyisége minden előkészítés és szituációs gyakorlat ellenére? Hogy működik ekkora segítség?
Nyilván mi igyekszünk őket felkészíteni helyzetekre, de nem tudunk nekik mindent megtanítani, és nem is szeretnénk, mert a tapasztalati tanulásnak a hívei vagyunk, és mindenki abból tanul, hogyha magával megtörténik ez a dolog. Létezik ilyen, hogy családcsere, nyilván ehhez azért nyomós indoknak kell lennie, mert nem szeretnénk azt, hogy az ember csak egy kicsi probléma után megfutamodjon, de van az a helyzet, amikor a család is azt mondja, hogy hát nem szeretnénk tovább, meg a diák is azt mondja, hogy nem jó így, és akkor igyekszünk egy olyan családot keresni, akinél újra tudja kezdeni a dolgokat. Ez általában olyan 3-4 hónap után ki szokott jönni, hogyha már nem nagyon működik közöttük a dolog, és akkor még mindig van egy hosszabb időszak, hogy az új családnál újra tudja kezdeni, tanuljon a hibáiból, és másképp viselkedve a család szabályai szerint, meg a család elvárásai, meg normái szerint éljen. Igazából megegyezés szokott lenni legtöbbször, tehát a család is megegyezik a diákkal, hogy ez így nem működik, jobb, hogyha hagyjuk egymást, de nem gyakori egyébként. Szóval...
Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyire jellemző ez.
Nem gyakori, szerintem most Magyarországon közel 100 cserediák van, akik jöttek külföldről, és szerintem hát a 10% az szerintem egy olyan reális. Nyilván nem tudom az összes körzetnek a dolgait, de szerencsére idén, még ebbe a szezonban nálunk nem történt családcserét Kiskunhalason, úgyhogy a lányok nagyon ügyesek, 4 lány van most nálunk, 2 táj, egy olasz és egy török lány, úgyhogy mindannyian szerintem tapasztalnak és örülnek is, meg boldogok itt Halason.
Igen, és ebből, ha jól tudom, 3 Szilárd is.
Igen.
A 4. diák melyik iskolában van?
Ő a Bibóba jár, neki a fogadótestvére is bibós, és akkor a szülei úgy döntöttek, hogy nyilván egyszerűbb így. De egyébként sokszor járatják ugye ugyanabba az iskolába a cserediákot, nem kell máshova vinni, nem messzire megy, ismerik a tanárokat, stb. De például volt egy ilyen eset, amikor a fogadótesó tekús volt, viszont a tekúsok nem fogadnak cserediákokat, és akkor a Bibóba járt a cserediák. És egyébként így is megvolt, így is teljesen jól tudtak működni.
Hát igen, ugye említetted az elején, hogy egy plusz szágy, egy plusz tányér és szeretet, tehát ebben végülis nem kötelező feltétel, hogy ugyanoda járjon a tesó, mint ahova a cserediák. Nálatok ugye az volt a szituáció, hogy amíg te egy évig Mexikóban voltál, egy évig volt anyunál egy cserediák szintén. Ott ugye nem volt tesó, hiszen te egymagad vagy. Ez járt a nehézsége, mert akkor ilyen szituáció is van, hogy nem feltétlenül kell diák.
Ez nem feltétel, hogy legyen fogadótestvér. Vannak olyan családok, ahol mondjuk nincs gyerek és fogadnak, vagy már egyetemista gyerek és fogadnak. Tehát ez abszolút működik, mert egy család, tehát őket is ugyanúgy családnak hívjuk, ha van egy férj és feleség, az is család. Tehát ugyanúgy működik a dolog. Anya ugye egyedül volt, amíg én kint voltam Mexikóban, és persze nyilván az elején még vannak ezek az érdekes helyzetek, hogy anya nem nagyon beszél angolul, vagy esetleg kicsit, aztán a mexikói cserediákunk, a Sebastian meg még nem nagyon beszélt angolul, szóval ilyen pantomimmel kezdték a kapcsolatukat, de egyébként az év végére meg a Sebastian is jobban beszélt magyarul, meg anya is egy kicsit jobban angolul, szóval összetudták hozni a dolgokat, meg mindent meg tudtak beszélni, úgyhogy anya is mindig azt mondja, hogy jó kapcsolatuk volt, meg mai napig néha beszélgetnek, szoktak egymásnak írni.
Hát azt gondolom, hogy ez fantasztikus csoda, és nagyon gratulálunk anyunak, tehát ez tényleg a szeretet a lényeg, a leglényegesebb. Nagyon sok típusú országból fogadtatok diákot, és te Mexikóban jártál. Nyilván nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy milyen tapasztalatokat szereztél. Először kezdjük avval még nem is a kulturális tapasztalataiddal, hanem hogy önmagad mibe változtál leginkább.
Hát ez érdekes egyébként, mert onnantól kezdve, hogy elkezdődik a felkészülés a kiutazásra, az ember onnantól kezdve tanul folyamatosan. És én úgy gondolom, hogy ez nem zárul le azzal, hogy hazajövünk. Tehát én 2 éve jöttem haza körülbelül, igen, és még a mai napig is találok olyan dolgokat, amire rájövök, hogy ezt azért tanultam, mert cserediák voltam. Hát nyilván az ilyen kézzelfogható dolog az a nyelvtudás, de szerintem ez körülbelül a 30%-a annak, amit tanulunk. Tehát sok szülő azért küld a gyerekét külföldre, vagy azért engedi ő külföldre, hogy nyelvet tanuljon, de észreveszik, amikor hazajön, hogy egy felnőttet kapott vissza. Szóval nem is azért, mert mondjuk, nem tudom, nem jár a barátaival el, vagy nem szokott, nem tudom, számítógépen játszani, vagy ilyesmi, hanem csak azért, mert a gondolkodása, a felelősségtudata az teljesen megváltozik, és sokkal nagyobb lesz. Tehát én nagyon sok barátot szereztem különböző országokból, és megtanultam így tolerálni a különbségeket. Szerintem ez az egyik dolog. Aztán nem tudom, ezen gondolkoznom kell, mert tényleg nagyon sok minden van, amit tanultam. És van olyan dolog, amit már nem is tudom, hogy régen nem tudtam, mert hozzám nőtt, meg így a tudásom részévé vált, és akkor nem tudom, hogy régen nem tudtam.
Innen fogjuk folytatni hamarosan, és egy picit még azért ugorzni fogunk ezen, hogy mi mindenben változott, mert én emlékszem Csengére, mielőtt kiutazott, és hogy szerintem, mint külső szemlélő is egy csomó mindent látok, ami nagyon megváltozott, megérett benne azóta. Hallgatóink maradjanak velünk, zene után folytatjuk a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk a beszélgetést Savanya Csengével. Ott hagytuk abba, hogy mi mindenben változtál, egy csomó mindent mondtál, felelősségérzet, nyilván a nyelv, de engem ez meglepett, hogy azt mondtad, hogy ez csak 30%, az összes többi változás, az mind a felelősség, a probléma megoldás. Én tanárként emlékszem rád, hogy a motiváció jut eszembe nekem, hogy nem voltál ugyan rossz diák, de sajnos a diákok nagy részét nem nagyon izgatja a tanulás, és azóta ez nagyon megváltozott.
Igen, szerintem ez a nyilván a korom változásával is változik, de a cserediák program az nagyon-nagyon sokat jelentett ebben. Tehát amióta itthon vagyok, ugye a 11 és a 12. évet azt már a cserediák évem után jártam itt a Sziládiba, és hát 11. végén 1-2-4-esen volt, idén pedig kitűnővel zártam, és nyilván ehhez hozzájárul is, hogy kevesebb tantárgyunk van, jobban tanulunk az érettségire, stb., de alapvetően a motiváció is az hozzájárult, mert sok mindent csinálok az iskola mellett is, tehát különböző nyelvvizsgát, jogsit megszereztem, stb., és akkor ezek olyan dolgok, amiket ugye beosztottam, az időmet megtanultam úgy beosztani, hogy jó legyen, minden működjön együtt.
Én azt látom, a diákoknak a legnagyobb nehézség az, hogy nem érzik azt, hogy fontos, amit csinálnak, és talán ez a cserediák program azt érleli meg bennetek, hogy nagyon éles a szituáció. Tehát ha nem tanulod meg, hogy használd a nyelvet, akkor el fogsz keveredni. Ha nem tanulod meg, hogy hogy kell repülőjegyet foglalni, vagy visszamondani, vagy hogy kell barátot megtartani, az mind rettentően éles. Én nekem ez a legszimpatikusabb benne, hogy minden szituáció éles, fontos, mert ha nem tanulod meg, akkor el fogod rontani, és nagyon érezni fogod.
Igen, ebben egyetértek, és még annyival egészíteném ki, hogy minden szituációt megtanuljuk, hogy akkor van, és vissza nem térő alkalom, és egyetlen egyszer. Szóval nyilván van olyan helyzet, mondjuk vacsorázni holnap is fogok a családomban, és holnap is lesz lehetőségem arra, hogy beszélgessek velük, de lehet, hogy van olyan dolog, amiről ma kell beszélni, most kell beszélni, meg most kell megcsinálni, mert később nem lesz rá újra lehetőség. És ez például a cserediákoknak is egy nagy részének kérdés az elején, mert a 11 hónap hú, de hosszúnak tűnik, és a végén ott tartanak, hogy 7-8 hónap, és hát én ebbe bele se gondoltam, hogy már is eltelt, még ezt nem csináltam meg, azt nem csináltam meg, és arra jutnak az év végére, hogy hát ez nagyon kevés volt ez az idő.
Beszéljünk arról a sok-sok multikulturális tapasztalatról. Ugye a leghosszabb tapasztalatod Mexikóban volt, hiszen ott magad voltál kint egy évig, de mesélhetsz bármiről, a különböző kultúrákról mit tapasztaltál?
Ez nagyon-nagyon érdekes, erről kb. Órákig tudnék mesélni, úgyhogy most a legfontosabbakat, meg a számomra legérdekesebbeket emelem ki. Hát Mexikóban például, ami nekem így föltűnt, van egy ilyen érdekes dolog, hogy az igent, azt ugye úgy jelölik, hogy nem mondják, hanem most így csak leírom az ujjukkal, így mutogatnak, csak ilyen így behajtják, meg kinyitják újra, és ez azt jelenti, hogy igen. Tehát, hogyha mondjuk ők például éppen már mennek elfelé, és akkor valaki mondja, hogy de akkor holnap jössz, akkor csak így hátra teszik a kezüket, és így mutogatnak, hogy igen. És ez szerintem az elején nem tudtam, hogy ezt most miért csinálják, de nagyon vicces, és magamon észrevettem, amikor hazajöttem, hogy én is csak így csináltam, és többieknek furcsa volt, hogy miért. Hát akkor van például ilyenek, hogy ők egyenruhába járnak iskolába, meg van náluk ilyen public, meg private, ilyen állami iskola, meg privát iskola, és akkor például ezek okoznak ilyen különbségeket például az emberek között, meg olyan dolgok, amiket mi nem is gondolnánk, hogy attól, hogy valaki ebbe az iskolába jár, akkor neki más jogai vannak a jövővel kapcsolatban, mondjuk továbbtanulás, meg hasonlók. Tehát például a középiskolában nagyon sokat számít, hogy a szülők egy privát iskolába járassák a gyerekeiket, addig az egyetemnél például ugyanolyan jó az állami egyetem, meg a privát egyetem. Viszont ez nagyon presztízs amúgy náluk, hogy privát iskolába járassák a gyerekeket, amit igazából meg is értek, mert tényleg az oktatás minősége az középiskolai szinten elég más.
Nagyon eltér a Mexikóban lévő diákoknál, hogy melyik középiskolába iratják magánba, vagy nem. Egyébként ez engem meglep, mert ugye a sztereotípia például Mexikóról, ugye spanyolul beszélnek, tehát egy nagyon heves déli népről van szó, és hogy egyenruhába járnak a diákok.
Egyébként ez érdekes, mert volt róla szó itt is néha a Sziládiban, hogy mi lenne, ha egyenruha lenne, stb. És mindenki először így ágál ellene, hogy nem, mert hogy kényelmetlen. Viszont ugye én nyilván oda mentem, és nem ágálattam, hogy ez kényelmetlen. Igaz, nem volt ilyen nagyon ilyen szabályos egyenruha, tehát nem ilyen szoknya, meg minden egyforma, hanem egy póló volt, egy ilyen ilyen galléros póló, amit hordanom kellett, de nyilván azt is kettő volt belőle, de minden nap azt kellett használni, szóval mondjuk délután kimostam. És ez egyébként szerintem ez erősíti amúgy az ilyen összetartást, meg a tartozok valahova érzést, és lehet, hogy ez fontos, hogy ezt ne a külsőségekkel fejezzük ki, de mégis segít. Tehát tényleg úgy tapasztaltam, hogy az iskolában nincs különbség a diákok között, meg ott rohangálnak a sok fehérporús diákok, és szerintem aranyos, meg nem jelent gondot egyáltalán az egyenruha senkinek.
Az időnk lassan lejár, de pont említetted, hogy órákig tudnám mesélni ezekről az élményekről, én azt gondolom, hogy ezt meg fogjuk ejteni, hiszen csak így befejezésképpen, hogy felvillantsuk, hogy mi mindenről fogsz majd a hallgatóknak mesélni. Hány különböző kultúrát ismertél meg ez alatt a 3-4-5 cserediák, akit fogadtatok, illetve te, amíg ott voltál, és nyilván ott is több kultúrával találkoztok, hiszen amennyire tapasztalom, nagyon összetartanak egy országon belül a cserediákok, és ott nagyon sok felől érkeznek. Tehát hány kultúrával ismerkedtél meg?
Ez így igaz. Hát a cserediák fogadások miatt alapból 6, mert 6 különböző nemzetiségű cserediákot fogadtam, az indiai, olasz azért is, mert olaszul is tanulok, és a legjobb barátaim is a cserediák év alatt olaszok voltak, aztán Hongkong, Venezuela és Törökország, viszont dánokkal és norvégokkal is találkoztam, például az IFS során, tehát az IFS-en már voltam Belgiumban és Spanyolországban is, tehát szerintem a 10 körül lehet azt mondani, hogy megismertem, és nyilván az alapján, hogy a cserediákokkal foglalkozok, és készítem őket a tréningek során, nagyon sok olyan személyiségtípust ismerek meg, ami mondjuk jellemzően táj, vagy jellemzően japán, vagy jellemzően mondjuk latin-amerikai, és nyilván nem sztereotipizálunk, hogy mindenki ilyen, csak tudjuk, hogy például úgy kezdünk el beszélni velük, hogy nem állok 2 centire az arcára, mert őt ez zavarja. Például, nem tudom, egy ázsiai kultúrába, viszont egy olaszt, vagy egy latint lehet, hogy meg is ölelhetek, mert szia, de örülök, hogy megismert. Szóval egyszerűbb így kapcsolatot teremteni, viszont mindig meg kell ismerni az adott embert ahhoz, hogy tudjuk, hogy hogy kezeljük.
Én már izgulok, és nagyon kíváncsi vagyok. Feltétlenül folytatni fogjuk ezt a beszélgetést, és egy kis multikulturális kalauz fogunk kapni Savonya Csengétől. Kívánunk nagyon sok sikert az érettségén, és gratulálunk, mert elsők lettetek a streetballon, amiközben lezajlott a szünetben. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Savonya Csengét hallották.